Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a NEK Podcast, és a mai vendégünk Serfőző Levente atya, akitől először azt kérdezem, hogy meggyógyultál-e már?
Bizony, túl vagyok a Covid-on, annak ellenére, hogy beoltottak, de aránylag egészen jól túlvészeltem.
Aki veled találkozik, vagy veled kapcsolatba lép, az tudhatja, hogy ifjúsági referens, főiskolai oktató, oktatási püspöki helynök, prefektus, te hogyan mutatnád be saját magadat?
Hát a héten éppen kellett egy olyan feladatot végeznem, hogy a szemináriumnak új honlapja készül, és egy fényképet kellett készíteni, mégpedig egy olyan táblával, amire egy szót írhat fel az ember. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi az a szó, ami leginkább visszaadja az én életemet, az én mindennapjaimat, és én azt választottam, hogy kovász. Mert hogy a kovász az nem annyira látható, kicsi, de mégis nagyon sok erő van benne, nagyon-nagyon sok izgalmas dolog történik a kovászban, és valahogy így mutatnám be magam, hogy próbálok kovász lenni, ott, ahol feladatom van, akár mint prefektus a szemináriumban, akár a főiskolán, egyetemen, ahol hallgatókkal találkozom, vagy fiatalok között egy nyári tábor van, vagy éppen a hitoktatókkal, amikor a hitoktatás ügyét próbálom koordinálni. Tehát valahol, ha nekem azt kell mondani, hogy ki vagyok én, vagy milyen ember vagyok én, akkor próbálok kovász lenni. Ez a nagyon-nagyon összetartó, de nagyon-nagyon izgalmas dolog.
Az eukarisztikus kongresszusra készülve most a napokban a legfőbb aktualitás volt, hogy Szegeden megnyílt egy kiállítás az 1938-as eukarisztikus kongresszushoz kapcsolódóan. Erről mesélj egy kicsit. Mi is ez a kiállítás? Mi hívta életre?
Egy nagyon izgalmas és nagyon érdekes kiállításról beszélhetünk. Soha nem gondoltam volna, hogy én kiállítást fogok szervezni az életemben, de amikor a püspök atya megbízott azzal, hogy próbáljam koordinálni az egyházmegye előkészületi programjait, már csak kíváncsiságból elkezdtem kicsit olvasgatni, kutatni, hogy hogyan készültek Szegeden, vagy a mai Szeged-Csanádi egyházmegye területén az akkor 1937-38-ban élő fiatalok, családok, felnőttek, közösségek, plébániák, és nem várt gazdagság fogadott, akár az újságokat, folyóiratokat olvasva, akár a plébániai beszámolókat, históriadómuszokat, történelmi forrásokat, és úgy született ez a kiállítás, hogy éreztem, hogy ezt nem szabad otthagyni a könyvtárban, visszatenni a polcra azt a könyvet, vagy nem szabad azt a folyóiratot becsukni, és azt mondani, hú, ez szép volt, jó volt, akkor próbáljunk mi is valami ilyesmit, hanem meríteni mindabból, amit az elődeink megéltek és tapasztaltak, valahogy ezt közelhozni a mai élő emberekhez, valahogy kapcsolatba kerülni a történelmi gyökereinkkel, és ebből erőt merítve próbáljunk meg mi is ünnepelni. Most így született, így indult el ez a kiállítás, és valahogy olyan volt ez számomra, mint mikor valaki kinyit egy könyvet, vagy kinyit egy dobozt, talán ez egy jobb kép, és abban a dobozban van még egy doboz. Ezt szokták eljátszani így ünnepekkor, ajándékozáskor, és egyre több doboz, egyre érdekesebb dolgok jöttek elő, amikor valamihez hozzáértem. És ezért, ha valaki meglátogatja ezt a kiállítást, akkor több mint 20 témával találkozik, a legfontosabbakat próbáltuk egy csoportba szedni. Hát így született, így alakult az elmúlt egy év során ez az Építeni csak is szeretettel címet is elő kiállítás itt Szegeden.
Van-e olyan kiállítási tárgy, ami mondjuk különösen is kuriózum, különösen is kedves a számodra mondjuk?
Hármat emelnék ki, az egyik egy nagyon-nagyon szép szabadtéri miséző hely Szegeden, ami sajnos már nincs meg. Ennek csak történelmi emlékei vannak. Ez azért kedves számomra, mert zarándok helye lett a szegedieknek. 1937-ben szentelték föl, pontosan az eukarisztikus szentév megnyitó napján, május 23-án, Latvedel püspök atya a Dómban megnyitotta a szentévet, majd pedig nagyon szép körben, de fiatalok, iskolásokkal együtt átzarándokolt, átvonult az újszegedi ligetbe, ma is így nevezik ezt itt Szegeden, és az újszegedi ligetben a templom mellett egy gyönyörű Lurdi Mária barlangoltár lett felszentelve. Szerintem, aki ránéz erre a képre és a történetére, az egy picit úgy összerezzen, és ugyanakkor ki is húzza magát, hogy micsoda erekje, micsoda kincs volt ez a szegedieknek, amelyre ma is sokan emlékeznek, persze egyre kevesebben. Nos, ennek minden létező darabját próbáltam felkutatni, előhozni a mélyből, sőt az eltűnt oltára kihelyezett emlékkövet is nagyon-nagyon érdekes és bonyolult körülmények között, de megtaláltuk, felújítottuk, és az egyik ilyen eltűnt, szinte feledésre merült, de mégis itt van emlék, mondhatjuk így, hogy itt van, újra itt van köztünk. A másik, ami nagyon érdekes része ennek a kiállításnak, az pedig egy ifjúsági templom építése. Ennek a története. Szegeden 1938-ban, ami nem csak eukarisztikus év volt, hanem a Szent István jubileum év is, úgy döntöttek a szülők, a diákok és a világi iskoláknak az igazgatói, hogy szeretnének egy ifjúsági templomot. Szent István év kapcsán Szent István templomot akartak építeni a szegedi gimnazistáknak itt bent a belvárosban. Ez egy olyan kezdeményezés volt, amire szinte senki nem emlékszik. Én sem hallottam róla, soha. Sőt, nyugalmazott püspökatyánk, Gyulai Endre püspökatya is csak annyit tudott, hogy volt valami, valamire emlékszik. És ez is annyira érdekes, annyira gondviselésszerűen bontakozott ki az elmúlt egy évben, és találtuk meg azokat a forrásokat, azokat a képeket, családi hagyatékokban, olyan dolgokat, amelyek dobozok, fiókok mélyén talán most is, és szerintem évtizedek múlva is csak ott lennének, de most sikerül bemutatni mindazoknak, akik itt meglátogatják ezt a kiállítást. Zárójelben megjegyzem, sajnos a templom nem épült föl, az alapok kilettek öntve, egy nagyon szép oktogonális templom lett volna, Szent István templom a fiataloknak itt Szegeden, de a kommunizmus ideje és hát Gratfelder püspök atya halála után ez sajnos nem valósulhatott meg, nem állt mellé már senki. Viszont hát az a tűz, ami ott volt a 30-as években, a fiatalokban és a szülőkben, az nagyon lelkesítő volt számomra. És hát a harmadik, amit szeretnék kiemelni, az nem egy helyszín, nem egy épület, nem valamilyen nagy terv, hanem egy mondat, amit ki is írtam, ki is szerkesztettem a bemutatott falakra, ki lett nyomtatva. Ez pedig Csávosi Elemér jezsuita atyának egyik gondolata, nagyon eukarisztikus és nagyon-nagyon mély gondolat, kicsit misszióra buzdít, küldetésre. Ő írt egy cikket a helyi katolikus heti lapba, mégpedig úgy fogalmazott, hogy az élet kenyere tegye bennünk életté az élet igéit. És ez nekem nagyon a szívembe íródott, és ott van a kiállításon, ki is írtam magamnak, itt van velem a szobámba ez a mondat, mert azt gondolom, hogy nem csak a kongresszusra készülve, de mint pap hordozom és hordoznom kell ezt a gondolatot. Talán ezt a hármat, tehát sok mindent ki tudnék még emelni, de ezt a hármat emelném ki.
És akinek fölkeltettük most az érdeklődését, hol tudja megtekinteni ezt a kiállítást és meddig?
Ez a kiállítás július 20-áig tekinthető meg Szegeden, a Dóm látogatóközpontban. A Dóm alatt is van kiállítva egészen nyár közepéig ez a kiállítás. Kettől vasárnapig tekinthető meg.
Említetted, hogy a készület során nagyon sokat foglalkoztál azzal, hogy 1938-ban hogyan készültek ott az Egyházmegyében a kongresszusra, és hogy ennek tulajdonképpen egy foglalata ez a kiállítás, hogyha össze kellene foglalnod az akkori lelki előkészületet pár mondatban, mit mondanál, hogyan készültek lelkileg 1938-ban?
Amit tapasztaltam, az a lelkesedés, az valahogy abban mutatkozott meg, hogy fiatalok, családok, plébániák nagyon sok áldozatot hoztak azért, hogy ünnepeljenek. Tudtak ünnepelni, azt láttam, minden nehézség ellenére. És ez a lelkesedés, ez az ünneplő szív, ami ott volt, azt látom mindenkiben, mindenki lelkes volt. Annak ellenére, hogy egy háború küszöbén volt Európa, és Trianon után vagyunk, nem voltak elkeseredve, nem süllyedtek bele az akkori történelmi reménytelensége, vagy abba a helyzetbe, amiben éltek, hanem nagyon is előretekintő volt, nagyon is lelkes volt az a készület. Nagyon is szívből jött. Ezért is lett a mottója a kiállításnak, hogy építeni csak is szeretettel. Ez egy olyan mondat, amit egyébként Gladfelder püspök atya mondott egyik homiliájában, és nekem azért tetszik, mert Gladfelder püspök atya ott kellett hagyja Temesvárt, el kellett hagyja a püspöki székhelyet. gyakorlatilag kiutasították Romániából, és itt indult újra az egyház ugye szervezése Szegeden. Tehát ha valakinek volt oka arra, hogy reménytelen legyen, vagy keseredett legyen, vagy összeroppanjon, akkor például ő lehetett volna. De nem volt, hanem azt mondta, hogy építsünk újra mindent, de szeretettel. Mert hogy azt gondolom, hogy az eukarisztikus kongresszus és a Szent István jubileum év egy érték alapú építkezés volt. Tehát újjá kellett építeni a lelkeket, az emberek életét, a közösségeket, és nem csak feltétlenül az épületeket. És valami hasonlót látok ma is, ezt a párhuzamot, ha már erre kérdeztél rá, akkor hogy ezt látom, hogy ma is ezzel a lelkesedéssel előre tekintve egyfajta lelki értelemben vett építkezésnek vagyunk most a részesei, amikor az eukarisztikus kongresszusra készülünk. És én ennek látom igazán értelmét, hogy ebben látok erőt, erőforrást, hogy ha ilyen értelemben próbáljuk újraépíteni a közösségeinket, egyházunkat, plébániáinkat, egyházi iskoláinkat, hogy mindaz, ami történik, belülről történjen, belülről szülessen.
Nagyon érdekes, amit most felvetettél, az jut eszembe, amit többen megfogalmaznak véleményként, akár 38-as kongresszussal kapcsolatban, de akár most is, hogy 38-ban ugye világháború előtt vagyunk, ahogy te is említetted, Trianon után, hogy egy olyan lelki feltöltődést adott, lelki megerősítést adott a kongresszus, amiből aztán nagyon sokáig merítettek az emberek. Hát gondoljunk arra, hogy micsoda megtorlás következett aztán a világháború után, akár egy kongresszus résztvevőivel kapcsolatban is. Tehát, hogy ilyen hatása volt a 38-as kongresszusnak, és azért reméljük, hogy ahogy te is mondtad, ilyen lélekerősítő hatása lesz most ennek a 2021-esnek is.
Nagyon bízom benne, és csak aláhúzni tudom azt, amit te is mondasz, mert például Szeged környékéről Kárkai atyának köszönhetően nagyon sok kalotos legény ment föl Budapestre, és ott volt a kalott gyűlésen. Ők azok, akik itt Szeged mellől harmonikával fönt megnyitották a kongresszusnak az ifjúsági gyűlését, benne vannak a korabeli történetírásban, folyóiratokban hozzák a neveiket, és az a döbbenet, hogy én elértem ezeknek a fiataloknak a családtagjait, vagy unokáit, gyermekeit. És a még nagyobb döbbenet az, hogy senki nem tud róla, hogy ezek a fiatalok ott voltak a kongresszuson, hogy ők nyitották meg a kalott díszgyűlését, ahol Latszferder püspök atya is jelen volt az akkori forrásponton, az akkori ifjúsági találkozón. És soha nem beszéltek erről. Tehát olyan titkok kerültek, olyan emlékek kerültek a mélyből a felszínre, amire azt gondolom, hogy szükségünk van. Szükségünk van abból a szempontból is, hogy tudjunk szépen emlékezni, visszatekinteni, erőt meríteni, és tényleg kihúzni magunkat, hogy egy ilyen nemzedék járt előttünk, akiknek a példájából erőt meríthetünk.
Tudjuk, hogy az egyházmegye nagyon aktív volt az 1938-as kongresszusra való előkészületben, de azt is tudjuk, hogy nagyon-nagyon aktív ma is. Hogyan, milyen módon készültök, néhány programot emelj ki kérlek, akár zarándoklatot, akár bármilyen más egyéb programot.
A készület a Szeged-Sanádi Egyházmegyében is már több évvel ezelőtt elindult, elkezdődött. Az egyik ilyen nagyon konkrét fix programunk volt, minden évben egy eukarisztikus napot tartottunk, amelyet Orosházán szerveztünk meg. Ez mondhatjuk így a földrajzi középpontja, szíve az egyházmegyének, nagyon könnyen mindenhonnan megközelíthető, és tényleg nagyon-nagyon sokan vettek részt ezeken az eukarisztikus találkozókon, szerte az egyházmegye különböző pontjairól. Azért választottuk, nem csak azért, mert hogy földrajzilag a középpontja, azért választottuk Orosházát, mert itt található számunkra ismert módon az egyetlen olyan hatalmas piéta emlékmű, ami a 1938-as kongresszus és a Szent István jubileumi év alkalmával lett építve, és túlélte a kommunizmus éveit, és mai napig ott van a kültéren egy szabadtéri gyönyörű emlékmű. És azt gondoltuk, hogy ennél méltóbb helye, és hát jó megközelíthetősége pedig segített ebben, tehát ennél méltóbb helye nem lehet az eukarisztikus találkozónak. Egy ilyen eukarisztikus találkozót indítottunk el több éven keresztül, ami valljuk őszintén leginkább a felnőtteket tudta megszólítani, de a fiataloknak is próbáltunk olyan alkalmakat szervezni, mint például a face-to-face alkalmak. Ezek olyan szentségimádások voltak, amelyek hónapról hónapra esti imára hívták az ifjúságot, az egyetemista fiatalokat is itt Szegeden, majd pedig ennek az alkalomnak, a face-to-face alkalomnak nagyon sok újabb alkalma született meg, ima találkozója, az egyház vagy a más pontjain is, nem csak Szegedhez kötődik. Ez akár még táborokban is most már face-to-face tartanak, vagyis olyan szentségimádásokat, ahol ifjúsági énekek, dicsőítő énekek hangoznak el, tanúságtételt tesz valaki. Próbáltuk összeállítani úgy, hogy legyen benne tanítás, legyen benne tanúságtétel, és legyen benne imádság. Tehát így áll össze a face-to-face, szemtől szemben az Úrral, ezt akarja kifejezni. És elindult egy újabb kezdeményezés, ugyancsak az eukarisztikus kongresszusra készülve, ez pedig egy zarándoklat, mégpedig, mivel nem volt az egyház megyének egy olyan jellegű találkozója, amelyre mindenki meg van hívva, és együtt tudunk ünnepelni, találkozni az egyház ugye minden részéből, ezért itt volt az alkalom, hogy egy ilyet útjára indítsunk. És Szegedtől nem messze van, a nagyon szép és Alföldön ritka középkori erődtemplom, ami föl lett újítva, gyönyörű környezetben, Óföldeákon. És azt gondoltuk, hogy ez egy jó hely lehet a találkozásra. Benne van a múltunk, benne van a közel 1000 éves egyházmegyének a története szinte, ezt szimbolizálja. Mária keresztények segítsége templom, mivel májusban szervezzük az arándoklatot, ez is kapcsolódik Mária szeretete, Mária tisztelete a híveknek, az egyháznak. Tehát nagyon-nagyon sok aktualitása van az Óföldeáki erődtemplomnak. És idén most már negyedjére szervezzük meg ezt a zarándoklatot, és bízunk benne, hogy 2 hét múlva újra az egész egyházmegyéből, aki el tud jönni ebben a helyzetben, ott lesz, és együtt fogunk ünnepelni.
Hát bízzunk benne, és még azt szeretném, hogy arról beszélgessünk egy kicsit, vagy arról mesélj egy kicsit, hogy te magad hogyan készülsz. Ugye mondtad, hogy úgy mutatnád be magad, mint kovász, próbálsz kovász lenni. Így kifejezetten az eukarisztikus kongresszusra való készületre gondolok most, hogy hogyan tudod az életedet jobban eukarisztikusabbá tenni, több szentségimádásra jársz-e, mit figyeltél meg magadon az elmúlt években, hogyan készültél a kongresszusra?
Azt gondolom, hogy amit az elmúlt években megtapasztaltam, átéltem, az egy tudatosabb ima élet. Én ezt kaptam kegyelemként, úgy érzem, és ebben a tudatosabb ima életben egy sokkal tudatosabb szentségi kapcsolat Jézussal. Tehát túl azon, hogy mint pap imádkozom a zsolozsmát, hogy szentírást olvasok, ott vagyok a szentmisében, készülök rá, de az idő, amit az Istennek adok, egy szentségimádásban, egy esti csendben, amikor hála Istennek megvan az a lehetőségem, hogy itt a szemináriumban egy emelettel lejjebb ott van a kápolna, lemegyek az esti csendben, oda viszem a napomat, akkor az egy olyan ajándék, amit nem tudok meghálálni, csak megköszönni az Istennek. Tehát, hogy itt van, és én itt vagyok, hogy találkozunk, hogy ez ebben a csendben, ebben a nagy-nagy titokban megtörténik ez a találkozás. Én valahogy ezt tapasztaltam meg, és ezért vagyok nagyon-nagyon hálás, és nagyon köszönöm, hogy például a kongresszus kapcsán nagyon-nagyon sokan felfedezték újra a szentségimádásnak az értékét. És valljuk be őszintén, én is, mint pap, picit újra felfedeztem azt, hogy milyen jó ebben a szentségi találkozásban megállni, ránézni, oda tenni az életem, a napomat, a kérdéseimet, és nekem ez a készület, nekem ez volt egyik nagy-nagy ajándéka a készületnek, ez az újra felfedezett Jézus kapcsolat.
És még egy kérdés, ugye az elmondottakból kiderül, hogy ugye szemináriumi prefektus vagy ifjúsági referens, hogy látod az ifjúság bekapcsolódásának lehetőségeit is, ugye egy fél mondattal már utaltál a forráspontra, ugye most az eukarisztikus kongresszuson, az eukarisztikus kongresszus programjában is lesz ismét forráspont majd, hogy ők hogyan tudnak kapcsolódni, hogyan tudnak készülni, ugye nagyon komolyan hangzik ez, hogy eukarisztikus kongresszus, de hogy abszolút őket is megszólítja ez a rendezvény.
Annyira megszólítja, azt gondolom, hogy tehát kicsiben látva, és visszautalok a face-to-face alkalmakra, amit egy táborban szerveztünk, a fiatalok, középiskolások, általános iskola felső tagozatai voltak ebben a évfolyamai voltak ebben a táborban, és tartottunk egy olyan face-to-face-t, ahol szentségimádás volt, ahol imádkoztunk közösen, énekeltünk. És nem tudjuk, mi történt, de nagyon sokan könnyeikkel küzdöttek, ott maradtak utána, énekeltek tovább, imádkoztak. Én azt látom, hogy a fiatalok nagyon-nagyon nyitottak, éhesek és szomjasak arra, ami egy imádságban történik. Mert azt, ami az imádságban történik, ahol Isten közel jön hozzám, azt az utcán, a boltban, egy másfajta programban, a hétköznapban nagyon nehezen tudom megtapasztalni, vagy hát szinte egyáltalán nem. De ami az imádságban történik, az a legnagyobb dolog és a legmélyebb, és ezt meg tudja tapasztalni egy fiatal, ezt megérzi. Érzi azt, hogy ez a szívét szólítja meg, az ő életét szólítja meg. Tehát azt látom, hogy elég bátraknak kell legyünk, hogy teremtsünk alkalmat az Istennel való találkozásra, amikor fiatalokról gondoskodunk, fiataloknak programokat szervezünk. Legyünk bátrak alkalmat teremteni számukra az Istennel való találkozásra. Én talán ezt a kezdeményező lelkipásztori hozzáállást képviselem, hogy egyrészt bátorság és kezdeményezés kell az ifjúság pasztorációban, így a kongresszus kapcsán is.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltél nekünk egyrészt az 1938-as kiállításról, ami ott a Dóm látogatóközpontban megtekinthető nyár közepéig. Nagyon szépen köszönöm, hogy az ifjúság pasztorációra és hogy személyes élményeidről is beszéltél. A NEK Podcast mai vendége Serfőző Levente atya volt. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen én is.
Egy hét múlva ismét jelentkezik majd a podcast sorozatunk újabb adása. Köszönöm szépen a figyelmet, Gőbel Ágoston voltam. Viszont hallásra, sziasztok!
Az elmúlt években a Mária Rádió beszélgetés sorozatot indított Erdő Péter bíboros úrral, hogy bemutassa hitünk alapigazságait a 21. század emberének, köztük azoknak a fiataloknak, akiket manapság oly gyakran keresőnek nevezünk. Jelen kötetben a mi atyánkról és a szentségekről szóló anyag szerkesztett változatát nyújtjuk át az olvasónak. Elterjedt nézet, hogy a nyugat nem keresztény többé. A krisztusi életfelfogás nem hatja át a mindennapjainkat, nincs jelen a döntésekben, az életút alakításában és a társadalom működésében. Pedig amit ma Európa értéknek tart, az mind Jézus Krisztus szava, tettei, magatartása, világfelfogása alapozta meg. A gyengék segítése és felkarolása, a szegények felemelése, a periférián élők gondozása, az idegenek befogadása, a nemek egyenlősége, mások tisztelete és elfogadása, egymás szeretete és a béke. A minden nemzedéknek újra és újra meg kell ismernie őt, tanulni róla és tőle, a kezdetektől, az alapoktól, de mégis 2000 év imádságával, tudásával és hagyományával egybefűzve. Ebben segít minket Erdő Péter bíboros úr új könyve, melynek címe Beszélgetések az imádságról és a szentségekről. A könyv a Szent István Társulat kiadásában jelent meg, és megrendelhető a weboldalukon, a www.szitkonyvek.hu oldalon.
Hírek.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye.